Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Múlt vasárnap eléggé septében egy temetésre kellett elutaznunk. Édesanyám unokatestvére halt meg, 84 éves lett volna most február 14-én, és nagyon áldott élete volt, annak ellenére, hogy a házasságukban a gyermekáldás nem adatott meg, de ők ezt elfogadták az Úrtól, és úgy élték az életüket, hogy akiknek gyermekeik voltak, azok tapasztalhatták igazán, hogy milyen áldott, besegítő társak tudtak lenni, úgyhogy amikor az én szüleim autóbalesetet szenvedtek, mi is ott voltunk, csak mi a hátsó ülésen, és nekünk nagy bajaink nem történtek. Anyukámnak a két csigolyája tört el, apukámnak a lába tört el, és anyukám deréktől felfelé volt begipszelve, apukám deréktől lefelé. Akkor is ők voltak, kisgyerekek voltunk még, ők voltak, akik főztek ránk, takarítottak, mostak, elláttak mindent, úgyhogy anyukám még észre se vették, hogy nem lett volna ellátva gyermekekkel a kötelezettségek. Nagyon, nagyon szolgáltkész emberek voltak, és talán úgy is írtam, valaki félre is értette, hogy második anyukám is, valaki őszinte részvétet kívánt, hogy meghalt az anyukám, de a második anyukám volt még, tehát pótanyuka volt igazándiból, és nagyon-nagyon áldott életű asszony volt, és nagyon csendes, békés, nyugodt, és mindig tudta, hogy hol kell, hova kell oda menni. Nagyon nagy hála van a szívemben ő érte, és úgy gondolom, hogy az ilyen emberek, akik a gyülekezetben így tudnak szolgálni egymás felé, az ilyen emberekre mondja az ige, hogy nézzétek meg az ő életük végét, és nem csak a végét, hanem a többit is meg lehet, akik, és kövessétek az ő cselekedeteiket. Sokszor fölmerül bennem ez a kérdés, hogy ki fogja átvenni ezeket a cselekedeteket. Egy koporsónál bennem mindig az a kérdés merül fel, hogy amit ő csinált, az ki fogja ezután végezni, vagy úgy megszűnt. Tehát vége van a küldetésnek, és amit ő csinált, azt most már nem csinálja senki. Sok érzelem kavargott bennem, és még egy kicsit most is, de hálás vagyok, hogy amivé válhattam, vagy ahogy elindulhattam, annak az ő gondoskodása, meg a keze is, meg a viselkedése is benne van, és így hálával gondolhatok rá. Jó az, hogyha vannak ilyen emberek az életünkben, akik szolgálhatnak felénk, de az is jó, hogyha vannak olyanok, akik felé mi is szolgálhatunk. Úgyhogy köszönöm a testvéreknek a megértését, és köszönöm, hogy Bruno másfél nap alatt tudott készülni, és hálásak vagyunk, hogy az Úr üzent általad is. Testvéreim, én a Jakab leveléből szeretnék most egy igeszakaszt felolvasni. Ezt hozta elém az Úr. Egy kicsit a tegnapi nap hatására is úgy gondolom, de talán a testvérek is majd érteni fogják, és remélem, hogy az ige hirdetés végén még inkább. Jakab leveléből, egyik kedvenc bibliai levelem, bár épp erről is lesz szó, hogy ne nagyon legyen kedvenc, meg nem kedvenc. Jakab levele első fejezetéből a 22. verstől a 25. versig olvastánk az igét. Kérném, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg ezeket az igéket. Jakab levele első fejezet, és a 22. verstől így hangzik az ige. Tehát Jakab 1.22-től. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Imádkozzunk! Uram, én úgy gondolom, hogy az emberek, ahogy én is, a boldogságra vágyunk. Olyan sok mindenről beszél az igéd, és olyan jó, hogy elhangzik a legvégén, hogy azt boldoggá teszi a cselekvése, amit cselekszik, boldogságát találja a cselekvésben. Urunk, olyan sok mindent tudunk mi, olyan sok tudással el vagyunk már látva, és olyan sok mindent magunkévá tettünk. Hiszük azt, Istenünk, hogy Te üzenni akarsz ezáltal az igék által, és szeretnél rávilágítani arra, hogy vajon cselekvője vagyok-e annak, amit Te kérsz tőlem, vagy csak egy picit olyan elmélkedője, egy picit olyan hittantétel tudója, és kérünk, hogy világosíts meg ebben bennünket, hogy tudjunk téged követni, ez a boldogság sugározzon rólunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Elhangzik ez az ige az Úr Jézus szájából is a hegyi beszéd után, egy nagyon hosszú ige szakasz után, egy hosszú prédikáció után, de azért gondoltam, hogy a Jakab leveléből olvasom fel ezt az igét, mert az Úr Jézusnak tudjuk, hogy mindig igaza van. De amikor egy hívő ember rájön arra, hogy az Úr Jézusnak igaza van, egy ember rájön arra, jelen esetben a testvére, és én most a testvérek kapcsán látom azt a gyermekeim kapcsán, hogy amikor az egyik nagyon azt gondolja, hogy igaza van, akkor a másik azért úgy megcáfolgatja. Hát valahogy én is ilyen testvér voltam, emlékszek rá, hogy a bátyám elkezdett a Ferencvárosnak szurkolni. Hát én kinek szurkoljak? Hát még szép, hogy valaki másnak. Nem az Újpestnek kezdtem el, hanem én a Rábeltónak, mert akkor az volt a bajnok. Hát a bajnok csapatnak a legjobb szurkolni. Aztán a bátyám talált egy kedvenc szint magának, hát én persze, hogy nem, azt nehogy már, én más vagyok, én egy jobbat találok, és ment ez a rivalizálás, a bátyám egyébként egy nagyon békeszerető ember, szerintem sokkal jobban, rosszabbul járt volna, hogyha én vagyok az idősebb, hát mondjuk erről az öcsém tudna mesélni, hogy ő hogy járt ezzel kapcsolatosan. Viszont ez a rivalizálás, én úgy gondolom, hogy az emberekben, és nem csupán testvérekben van benne, de azokban benne van, akik valamilyen közösségben vannak, hogy azért én is vagyok valaki, azért én más, hogyha máshogy is gondolom, mégiscsak jobban gondolom. És azt látjuk, hogy az ige, amikor Jakab szájából elhangzik, és tudjuk, hogy az Úr ihletése által, az Úr üzeni ezt nekünk, akkor ő csak megerősít mindazt, amit az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén elmond, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ugye mondja, hogy a kősziklán megmarad, ott ha jöhet az ár, mert akkor derül ki, amikor jönnek a nehézségek, hogy mit ér az az épület, mit ér annak az alapja. Az ige folyton gyakorlati szent életet követel. Nem csupán elhangzik, ó, de szépen beszélt. Nagyon sokszor ilyen választási kampányoknál faluhelyen egyszer egy ilyen falugyűlés után megkérdeztek egy asszonyt, hogy kit lenne érdemes megválasztani polgármesternek. És akkor hát jó lenne a Szabó Ferkót, mert az olyan szépen beszélt. Igen, valaki lehet, hogy szépen tud beszélni, meg olyan jó hallgatni az ő beszédét, viszont az Úr azt mondja, nem azt a kérdést teszi föl nekünk, vannak ilyen honlapok is már, ahol lehet értékelni különböző írásokat, hogy tetszett ez az írás. És akkor lehet vagy lájkolgatni, vagy osztályozni, vagy valamit csinálni. Nem azt teszi fel az Úr, hogy tetszett az ige hirdetés, nem ezt a kérdést teszi föl, hanem azt teszi fel, hogy hogyan illeszkedik ez az én életemhez. Mit követel ez az ige tőlem? Mit vár el tőlem? Milyen lépéseket kell ezután megtennem? Vagy... Ugye tegnap este így gondolkodtam így délután, fél öt után, hogy hú, hát holnap Sámuel után a szószékre állni, hát ez lesz a nagy kiábrándulás a testvériségnek, amikor majd engem hallgat. De mégis valahogy megbizonyosodtam én is benne, hogy hát, hogyha valaki csupán ilyen lelkülettel jön, akkor egy az, hogy imádkozok érte, hogy ne ilyen lelkülettel jöjjön, a másik meg akkor valószínűleg előbb-utóbb a Sámuel beszéde is már valószínű, hogy csak egy olyan valami lesz, hogy hát most most ez csak olyan hármasra lehet értékelni, ez nem nagyon jött össze most a Sámuelnek, nem tudta igazán átadni. Tehát az a baj, hogy sokszor mi döntjük el, mi akarjuk eldönteni, hogy ez most mennyit ér. És egyébként ez ránk zúdítja a fogyasztói társadalom, te vagy az első, hozzád mérnek mindent, amit te gondolsz, az az igazán fontos, azt fogjuk mi kiszolgálni. Egyik lelkészt a másikhoz hasonlítani, de az Úr azt mondja, hogy magatokat hasonlítsátok inkább az Isten igéjéhez, ne az egyik testvért a másikhoz, az egyik lelkészt a másikhoz, az egyik ige hirdetést a másikhoz, mert hogyha ezt tesszük, akkor mi kezdünk bírák lenni. Mi akarjuk eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz, és nem hagyjuk, hogy az Úr tegye mindezt. És magunkat Isten igéjéhez mérni, és hogyan illeszkedik ez az én életemhez most. Ezért tehát legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Egy szép szóval vissza lehetne adni ezt, hogy önámítás. Önámítás, az Ószövetség beszél erről, hogy mi Izrael népe vagyunk, a kis proféták többször megjegyzik, hogy ezek az emberek úgy elhitték magukat. Elhitték magukat. Nagyon tetszik ez a kifejezés nekem. Elhitték magukat. Azért vagyunk nem csupán valakik, a legjobbak. Mi vagyunk az Isten választott népe. Ábrahám a mi atyánk. Nekünk van Mózesünk, vannak profétáink, meg Illésünk, meg van nagyon sok mindenkink. Elhitték magukat, hogy igen, azért vagyunk mi valakik. És testvéreim, azt látjuk, hogy az az ige szakasz arról beszél, hogy két lehetőség van. A hallgatóknak, az ige hallgatóknak két osztálya van. Vannak az áldás nélküliek osztálya, és vannak a boldogok. Boldogtalanok, áldás nélküliek, vannak lehetnek a boldogok, és az áldással teliek. Áldás nélküli osztály, azt mondja az igénk, hogy hallgatják, de nem cselekszik. Hát hogy lehet úgy igét hallgatni, hogy az ember utána nem akarja cselekedni? Tegnap délután, fél ötkor, én úgy éreztem, hogy a világrendje helyreállt, ez a gyülekezet megy a mennybe, úgy éreztem, hogy minden rendben van. Tehát azért éreztem úgy, mert tudtam, hogy Istenem múlik minden, hogy rendben legyen, nem rajtam, nem a testvérekem múlik minden, hanem az Istenem múlik. Tudom, hogy látom, tehát engem is megítélt sok minden. Tehát ne azon a testvérek, hogy jövő héten is meghívjuk Sámuelt, hogy a testvéreket biztassuk, hogy minden rendben van, hanem az volt a lényeg, hogy láttam azt, és úgy gondolom, hogy láthatjuk azt, hogy az Úr azt kéri tőlünk, hogy mit cselekedjünk, de nem úgy kéri, hogy közben ne tenne bennünket képessé arra, hogy meg is cselekedjünk. Persze sok hiányosságot föltárt bennem is, akár az ima élettel kapcsolatban, akár az igével kapcsolatban, mert én is majd fogok bizonyságot tenni arról, hogy volt olyan időszak az életemben, amikor nem szólt az ige. Nem szólt, és többen jönnek hozzám, akik elmondják, hogy olvasom az igét, de itt jár az agyam, ott jár az agyam, nem szól hozzám, hiába olvasom, nem szól hozzám. Testvéreim, én azt vettem észre magamon, hogy azért nem szól hozzám, mert azt, amit legutoljára kért, nem kezdtem el cselekedni. Hogyha nem kezdem el cselekedni, akkor az Úr nem fog tovább vezetni, azt megvárja. Megvárja, hogy elkezdjem cselekedni. Az áldás nélküli osztály olyan, hogy hallgatják, de nem cselekszik. A jó ige hirdetést becsülni tudják, a prédikációt viszont ha a megtérésről szól, akkor nem térnek meg, hogyha a hitről szól, akkor nem kezdenek el hinni, hogyha a bűnről szól, akkor nem kezdenek el megszabadulni belőle. Olyan ez, mint amikor a vendégségről hall valaki. Egy jó nagy vendégség volt, csak éppen, ha nem voltam ott, akkor nem laktam jól. Vagy hall valaki egy jó forrásról. Jó forrás, igazi, tiszta vize van neki. De hogyha nem megyek el hozzá, nem kezdek inni belőle, akkor számomra nem ér semmit. Vagy hogyha valaki egy oltalomról, egy viharról, ugye hegyekbe szoktak ilyen oltalomházakat, kis viskókat létrehozni, hogyha jön a vihar, akkor oda tudjanak menekülni az emberek. Tud róla, tudja pontosan, hogy hol van, csak éppen, amikor jön a vihar, akkor ő nem megy be oda. Nem kell az oltalom. Vagy a betegségből nem lesz gyógyulás, mert nem találja meg azt az orvost, aki tud igazán segíteni. Az Isten jótéteményeit el kell fogadni, az áldásokat alkalmazni kell ahhoz, hogy a hasznunkra legyen. Ne maradjunk áldás nélküliek. Ne maradjunk hallgatók, de nem cselekvők. Aztán mond egy ilyen nagyon kemény szót. Nehogy becsapjátok magatokat. Nehogy megcsaljátok magatokat. Testvéreim, olyan sokszor hallunk arról, hogy valaki megcsalja a társát, élettársát, feleségét, férjét, megcsalja. A Biblia elsősorban arról beszél, hogy nem a társát csalta meg, hanem már korábban megcsalta önmagát. Ezzel nem nagyon foglalkozunk, hogy önmagát hol kezdte el valaki megcsalni? Pedig az ige erről beszél. Nehogy megcsaljátok, nehogy becsapjátok önmagatokat. Az ige hallgatása miatt másoknál különnek tartják sokszor az emberek magukat azoktól, akik nem hallgatják. Becsaphatjuk azzal magunkat, hogy hát mi itt vagyunk minden vasárnap. Ez nekünk nagyon fontos, mi hallgatjuk az igét. Mennyi ember van, aki nem hallgatja az igét? Mi sokkal inkább különbek vagyunk. Különbek az embertársnál. Pedig, ahogy elhangzott már itt ma, egymást különnek tartsátok. A másikat különnek tartsátok. Ne magamat tartsam különnek, és azzal, hogy az evőeszközöket zörgetjük, azzal még nem lehet jó lakni. Hallanak az Úr Jézusról, üdvről, a jobb emberekké mégsem tesz ez senkit, arról, hogy hallunk róla. Bűnösök ezek az emberek? Azt gondolják, hogy valamennyire igen, de nem annyira, hogy ebből ki kellene szakadni. Meg kellene térniük? Hát, valamilyen szinten már meg vannak térve, de ettől jobban már nincs szükség. Vagy lehet mondani, hogy egy dicső tan, a legszebb tan, ami létezik a megváltás Jézus Krisztusban, de nem felelnek erre a megváltásos meghívásra. Nem felelnek. Aztán azt is látjuk, hogy ezek a hallgatók könnyelmű hallgatók. Olyan hallgatók, akik hallgatók, de nem cselekvők, akik megcsalják magukat, és könnyelműek. Azt mondja az ige, hogy mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Testvéreim, nem tudom, hogy láttunk-e már gyermeket a tükör előtt, amikor először találkozik a tükörrel. Mit csinál az a gyermek? Mit csinál? Láttunk már ilyen gyermeket? Tessék? Megtapogatja a tükröt, akarná átölelni, vagy úgy kíváncsi, olyan különlegesnek tartja, hogy ugyanúgy mozog, mint ahogy ő. Nem azzal foglalkozik, hogy ő rajta van-e valami kosz. Nem azzal foglalkozik, hogy esetleg szoktam észrevenni a gyermekeim a tükör előtt olykor vannak, de ez nem jelenti azt, hogy már meg is tisztult. A tükör arra való, hogy bemutassa számunkra, hogy hol tartunk, milyen a mi ábrázatunk, valamit lehet, hogy rendbe kellene hozni. Kisgyermekeimnek általában a éjszaka földgyűlemlet némi kis szemváladékait nem biztos, hogy sikerül ő magának eltávolítani, mert nem erre figyel. Ő arra figyel, hogy jaj, de jót mozog valaki, meg visszaköszön valaki. Azt sokszor a szülőnek kell megtennie reggelenként, hogy úgy menjen az iskolába a gyermek, hogy tényleg az ő ábrázata kívánatos legyen, ne pedig visszataszító. A tükör nagyon sok embernek csak arra való, hogy magát nézegesse benne, de amit lát, azon nem akar változtatni. Testvéreim, azt mondja az ige, hogy nem cselekszi, akkor, hogyha nem cselekszi, olyan az az ember, aki a tükörben megnézi az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Elfelejti. Belenézett, és már megy is tovább. Azt látjuk, hogy az Isten igéje az megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait és a szándékait. Hogyha ennek nem hagyunk időt, mert felületes hallgatók vagyunk, akkor, és nem engedek időt, hogy rám hatást gyakoroljon, hogy elmélkedés, utógondolkodás, a Biblia, ugye Máriával foglalkoztunk most nemrég, azt mondja ott Mária, amikor a szívében forgatta mindezeket, amikor az angyal jött oda hozzá, amikor a pásztorok oda mentek hozzá, amikor Simeon azt mondta, hogy a te szívedet is élestől járját, valamint azt mondta, hogy ez az ember, ez a gyermek rendeltetett sokak mindenki megmentésére. Azt olvassuk, hogy a szívében forgatta. Mit jelent ez? Hát testvéreim, az, hogy kérődzik rajta. Ezt jelenti ez a görög szó. Kérődzik rajta. Kérődzik, újra rágja, újra rágja, újra rágja, mert ott van benne a rengeteg tápérték ahhoz, hogy olyasmit szabadítson föl benne, ami valóban érdemes arra, hogy azt szerint éljen. Elmélkedés, utógondolkodás, kérődzés, és szokták szüleim mondani, hogy hát már nem tudom, már milliószor már elmondtuk, ezerszer elmondtuk, és erre mondták, hogy ugye az egyik füleden be, a másikon meg ki. Hogy lehet ezt megelőzni, testvéreim, hogy az egyik fülünkön ne csak bejön, a másikon meg kimenjen? Ez csak úgy lehet megelőzni, testvéreim, hogyha mind a két fülünkkel hallgatunk. Nem adunk lehetőséget a kifelé menetelre. Mert az Úr azt szeretné, hogy az ige csak befelé jöjjön. Mind a két füllel hallani, akkor nem lesz lehetősége kimenni onnan semminek. Azt mondja az ige, hogy feledékeny hallgatók ezek. Amikor hazament egyszer egy ember, megkérdezte a felesége, hogy ilyen hamar vége lett a prédikációnak. Erre azt mondta, hogy hát még el se kezdődött a prédikáció. Az igazán csak most fog elkezdődni. Az életemben most fog elkezdődni. Mert testvéreim, hivatkozhatunk mi arra, és az Úr nem is fogja ezt nekünk fölhánytorgatni, hogy rossz az emlékező képességünk. Szerintem itt a teremben nagyon sokféleképpen éljük ezt meg, az emlékező képességet. Szerintem vannak, akiknek nagyon sok minden megmarad. Én nekem az évszámok aránylag könnyen megmaradnak. Van, ami meg nagyon nem marad meg. A nevek sajnos nem maradnak meg olyan nagyon. Azon dolgoznom kell, hogy a nevek, hogyha valakinek hallom a nevét, akkor az megmaradjon. Egyébként nem fogja az Úr ezt fölhánytorgatni, hogy rossz az emlékező képességünk, ugyanis az nem bűn, de hogyha az evangéliumnak való engedetlenséget tesszük, akkor az bűn. És nagyon sokszor mondhatnánk, hogy az igazság befogadása és a gyakorlatba való átültetése hogyan történik meg. Egy másik ember, aki hazament az ige hirdetés után, megkérdezte a felesége, hogy no és mit mondott a lelkész? Hát azt mondja, erre már nem emlékszek, hogy mit mondott, de kereskedőként a mérlegemet vissza kell állítani a helyes irányba, úgy, hogy tényleg az egy kiló az egy kiló legyen. Ennyire emlékszek. A többire nem emlékszek, hogy mit mondott. De kereskedőként ezt kell tennem. Hazug emberként azt kell tennem, hogy nem hazudok többet. Hogyha olyan ember vagyok, aki nem jól osztom be a pénzemet, az időmet, azt kell tennem, hogy erre odafigyeljek, és talán írjak fél óránként naplót, vagy negyed óránként, hogy mit teszek abban a negyed órába. Tegyem meg, hova költöm azt a pénzemet, amit az Úr adott, hogy sáfárkodjak vele, és gazdálkodjak. Mit üzen az Úr? Nem azt üzeni, hogy most itt van egy néhány bölcs mondat, és ez a 6 bölcs mondat hangzott el az ige hirdetésbe, ezt lehet hazavinni. Nem, az csak egy bölcs mondat maradt. Én is tegnap oldalakat jegyzeteltem, de megfigyeltem magamon, hogy sokszor a jegyzetemet el se olvasom. Vágyam azt, hogy az összegyűlt jegyzeteimet újra elővegyem, hogy elkezdjen cselekedetté érni. Aztán nagyon sokan lehet, hogy nem tudják megfogalmazni, hogy mit mondott, mi volt az az egy bölcs dolog, vagy az a szó esetleg, ami elhangzott, de egy másik asszony azt mondta, amikor megkérdezte a lelkipásztora, hogy mi az, ami megmaradt, emlékszek rá, Pest Erzsébeten voltam beosztva, és odajött az ifjúságból, vagy a gyerekcsoportból egy gyermek, és gratulált az ige hirdetésemhez. Mondom, és mi maradt meg belőle? Mondom, akkor mire gratuláltál? Hát akkor ez gyakorlatilag nem ért semmit. Nem maradt meg belőle semmi. És valóban olyan szépen beszélhettem, vagy nem tudom, milyen sorrendben rakhattam az aranyt, meg az állítványt, meg a tárgyat, meg a határozót, meg a sok mindent, mert erre azért a felkészülésem során nem nagyon szoktam figyelni. Lehet, hogy neki ez tetszett, vagy valami tetszett, viszont ez nem elég. Ez nem elég. Egy asszony azt mondta, amikor a lelkipásztora megkérdezte, hogy mi az, ami megmaradt az ige hirdetésből, azt mondta, hogy nagyon sok minden nem maradt meg, olyan volt, mint amikor a gyapjút rárakom a szitára. A koszos a gyapjú, akkor rárakom a szitára, és leöntöm vízzel. A víz az el fog folyni. Az ige hirdetés, a szó az el fog folyni, bár úgy tudom, hogy föl lesz véve, de akkor is el fog folyni. A kérdés az, hogy a gyapjú megtisztul, vagy ugyanolyan koszos marad. A kérdés mindig ez. Hogy mi mos át, mit mos át bennem? Az az ige, ami elhangzik. Nem elég csodáló és ragaszkodó ige hallgatónak lenni, cselekvővé kell válni. Az a szakács, aki éhen hal, hát azt nem dicsérik nagyon meg, vagy azt nem fogják túlságosan sokra értékelni. És a Bibliában van egy olyan történet, amikor Salamon kéri Hírámot, Tírus királyát, hogy küldjön már munkásokat, kőfejtőket, meg akik hozzáértők a Salamoni, a templom, az első templomnak a megépítésére. És azok az emberek eljönnek, követ faragnak, teszik a dolgukat, fölépítik az élő Istennek a templomot, és mit csinálnak ezek az emberek, testvéreim? Hazamennek, és maradnak bálványimádók. Döbbenetes ez a történet, hogyha elolvassuk a Királyok első könyvéből, hogy lehet ez? Eljön, az Isten templomát építi, 153.300 ember építkezett, dolgozott ezen a templomon, testvéreim, az sok, az nagyon sok ember. 153.300 ember dolgozott ezen a templomon. Fölépítik az Isten dicsőségére, és mit mond Salamon? Hát hogyan fogadhatná be ez a kis hajlékocska, 153.300 ember dolgozott rajta, ez a kicsi hajlékocska hogyan fogadhatná be az Isten dicsőségét? És testvéreim, ezek az emberek elmennek, segédkeznek, és hazamennek imádni tovább a bálványaikat. Ne legyünk ilyen ige hallgatók. Ne legyek ilyen ige olvasó, ige hallgató, mert ez nagyon fájdalmas az Istennek, amikor csak ennyi történik meg. Az Úr azt mondja, hogy ne áldás nélküli osztályba tartozzak, ne olyan legyek, aki hallgatom, de nem cselekszem, aki megcsalom magam, aki könnyelmű hallgató vagyok, aki felületes, vagy aki feledékeny, hanem legyek boldog hallgató, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Boldog hallgatók, komoly, alázatos hallgató. Alázatos hallgató, aki nem csupán kiértékeli, hogy Jézusnak melyik mondása az, ami úgy ér valamit, meg melyik az, ami nem annyira, hanem be akar tekinteni. Bele akar tekinteni, a mélyére akar látni. Testvéreim, otthon a Sopronban vagyunk, hála az Úrnak, de amikor hazamegyünk az anyukámhoz, akkor van ott két kút. Azon a két udvaron, ami ehhez hozzá tartozik, a házhoz, kettő darab kút van, és az embernek olyan vágya van beletekinteni egy kútba. Nem tudom, a testvérek hogy vannak ezzel. Én, hogyha egy kút mellett megyek el, én oda bele akarok nézni. Látni akarom, hogy mennyi a vízszint, hogy milyen mély az a kút, hogy van-e benne víz egyáltalán. Ami a szomorúság, valahol jó is, hogy a gyermekeink is szeretik ezt csinálni, beletekinteni a kútba, úgyhogy ezek a kutak le vannak fedve, vagy úgy vannak elzárva, hogy ne nagyon tudjanak a gyerekek hozzáférkőzni, mert azért a gyerekek is kíváncsiak, de amikor túlságosan szemlélik a kutat, akkor abból azért nagy tragédia is lehet, úgyhogy azért erre oda kell figyelnünk. De az Úr azt mondja, hogy az az ember, aki boldog hallgató, aki cselekedni is akarja, az be akar tekinteni, méltónak tartja a megfigyelésre. Testvéreim, mi az, amit mi méltónak tartunk a megfigyelésre? Mi az, amire odaszánjuk az időnket, az energiánkat? Mi számunkra méltó? Mert válogathatunk nagyon sok mindenben, a világ kínál sok mindent, de hogyha valamit méltónak tartok a megfigyelésre, akkor abba igazán bele akarok tekinteni. Mint ahogy egy nagyítóval, emlékszek rá, biológia órán, amikor a tanár már látta, hogy már túl sok száraz dolgot már nem tudunk befogadni, akkor mindig előkapott egy mikroszkópot, be alá valami kis, egy vízcseppet. Mi van egy vízcseppet? Nem lehet abban nézni semmit. Belenéztük, és ott az élet van egy vízcseppbe, ott zajlik az élet. Persze ő is azért tett róla, hogy kerüljenek bele olyan élő lények, amik szabad szemmel nem láthatók, de egy mikroszkópnál, hogyha belenézünk, akkor rögtön megdöbbenünk, hogy te ez van egy vízcseppbe, akkor ezt a típusú vízcseppet most ne ígyjuk meg, mert lehet, hogy túl sok élő lény fog bennünk elhatalmasodni. Igen, az Úr meg akarja vizsgáltatni velünk, hogy mit eszünk, mit iszunk lelkileg, mit eszünk lelkileg. Vizsgáljuk meg, és ne csupán azt vizsgáljuk meg, hogy milyen a hamis pénz, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, hanem az igazival foglalkozzunk. Azt vizsgáljuk meg, komoly, alázatos hallgatónak lenni, aki bele akar tekinteni abba, hogy mi is az pontosan méltónak találja a megfigyelésre. Átgondoló, utána gondoló, szorgalmas és kutató hallgató. Tehát nagyító alá veszi, kitárulkozik számára az Isten igéje. Megkérdez az Isten igéjében elöljárókat. Testvéreim, sokszor nagy szomorúság az, amikor azt gondoljuk, hogy valaki elindult az Úr útján, csak éppen nem nagyon érdeklődik azoktól, akik már az Úr útján évek, évtizedek, vagy még több ideje járnak. Ugye itt valami gyanús dolog van. Aztán azt is látjuk, hogy örömmel időzik idősebb keresztényekkel, és issza az ő tapasztalataikat, a bizonyságaikat. Issza. Örül, hogy ő velük tölthet időt. Örül, hogy átadhatnak neki valamit. Átgondoló, kutató, hallgató, utána gondol, és szorgalmas. Aztán felfedezi, hogy az evangélium szabadságnak törvénye, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele. Szabadság tökéletes törvénye. Testvéreim, a lelket a szolgaság minden formájától szabaddá akarja tenni, és a szolgaság alatt a szolgálatot is értem. Hogyha valaki kényszerből végez szolgálatot, az abból mindig baj van. Ugye a katonaságnál is vannak ilyen önként továbbszolgálók. Továbbszolgálók, ők azt önként válasszák, nem pedig rájuk kényszerítik. A szabadság tökéletes törvénye a legnagyobb örömnek a részeseivé válnak, a legboldogabb emberek lehetnek. Hogyan? Mert testvéreim mondja, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Hogyan lehet? Mi a legnagyobb öröm ezen a világon, testvéreim? A bűnbocsánat. A bűnbocsánattól nem találtak még fel nagyobb örömöt és nagyobb gyönyört ezen a világon, és nem is fognak. Ezt egyedül Jézus Krisztus tudja elhozni. Mi a legnagyobb szabadság vagy szabadulás? A bűn uralma alól való szabadulás. Ettől nagyobb szabadulás nem volt ezen a világon. Lehet itt rabszolga felszabadításról, meg bármiről nagy eszéket, meg nagy szólamokat mondani, attól nagyobb felszabadulás még nem volt. Ugye 56, meg 49, meg sok minden ilyen felszabadulás, vagy a 45-re mondják a felszabadulást, hogy az oroszok megszálltak minket jó sok évre. A felszabadulás, attól nagyobb szabadság nincs, mint amikor a bűn uralma alól felszabadulunk, és a legnagyobb szabadság a szentségé, amellyel Istenhez közeledhetünk. Amikor az Úr szentté tesz bennünket, és megadja a lehetőséget, hogy közeledjünk feléje. Ettől nagyobb szabadság nincsen, mint amikor az Isten felé szabadon közeledhetek. Sajnos sok ember azt gondolja, hogy a szabadság az, hogyha a drog, meg az alkohol, meg a különböző vágyaknak a kiélése, de ettől nagyobb szabadság nincs, hogy közeledhetek az Isten felé úgy, hogy nem fog engem elítélni, megölni, tönkretenni. Azt mondja az ige, hogy viszont meg kell maradni ebben. Nem érzed magad áldottnak, hogyha olvasod az ő igéjét, akkor olvasd újra. Hogyha hallgatod az igéjét, akkor hallgasd újra. Nem mentett meg az ige, akkor olvasd újra. Olvasd újra, hogy megmentsen. Az igének cselekedettel követője, az elkezd valamit csinálni. Térjetek meg. Így tegyen téged Isten képessé a megtérésre. És testvéreim, a Biblia azért jó, mert nagyon sok mindent leír, hogy mit érdemes tenni. Van, aki arra jön rá, hogy tized. Olvassa, és hát lehet, hogy jó, ez nem jó. Amíg nem próbálod ki, és nem mutatja meg az Úr, hogy tedd, addig nem fog boldogságot okozni. Vagy ott van Dániel, napjában 3-szor imádkozott. Próbáld ki. Lehet, hogy azt az igét olvasod, és azt mondod, hogyha ő neki ez működött, nekem miért nem működne? Az imádkozás miért nem működne? Aztán Egészen addig el lehet menni, és azért jó, hogyha van egy lelki tanácsadód, hogyha valamire rájöttél az igéből, mondd el neki bátran. Erre jöttem rá. Legtöbbször a lelkészek, a lelki tanácsadók nem azt mondják, hogy ez téves, ez nagyon nagy balgaság. Nem ezt mondják. Kezd el tenni. Kezd el tenni. Ha erre rájöttél, kezd el tenni. Ha nincs lelki tanácsadód, akkor jöhetsz hamis következtetésekre is. Nekem volt egy teológián egy Origenész nevezetű egyházatjából, nekem kellett fölkészülni, én választottam egyébként, és nagyon sok szimpatikus dolga van ennek az Origenésznek egyébként, egy nagyon, nagyon áldott életű ember. Két olyan fura dolga volt, az egyik az, hogy kasztráltatta magát, mert úgy gondolta, hogy anélkül nem tud a mennybe menni. Ő úgy gondolta, hogy ez szükséges megtenni. Egyébként a mai korokban is, tehát nekem is, én is hallottam olyanról, hogy oda jutott el, azt mondja Jézus, hogy vannak olyan emberek, akik a mennyek országáért ezt megteszik magukon, és egyik ember ezt olvasta, és ő is megcsinálta, aztán rájött, hogy ez nem biztos, hogy meg kellett volna, mert nem ezt kérte tőle az Úr. Nagyon torz dolgokra rá lehet jönni a Bibliából, amit nem biztos, hogy kért tőle az Úr, mert utána később kiderült, hogy nem biztos, hogy kellett volna, mert őt nem erre kérte az Úr, csak a nagy lelkesedésben ezt tette. Nem azt mondja, hogy boldoggá teszi cselekedete. Nem azt mondja, hogy megcselekszi, és olyan jó érzése, de jó, hogy elvégeztük. Nem, hanem boldog az ő cselekedetében. És testvéreim, nagyon sokszor azt veszem észre magamon, hogy vannak olyan munkák, amik boldoggá tesznek. Ezeket ugye a sor elejére teszem, mert ez boldoggá tesz, ezt szeretem csinálni. És vannak olyan feladatok, amelyeket meg kell csinálnom, de az valahogy nem okozza ezt az örömet, ezt a gyönyört, ezt a boldogságot. És egyre inkább abban tanít ebben ezzel kapcsolatosan az Úr, hogy ne csupán azokat a dolgokat tegyen meg, amit úgy gondolom, hogy emberileg erre most alkalmas vagyok, vagy ez most boldoggá tesz, vagy most utazni lehet, vagy most nem tudom, mit lehet csinálni, és ami egyébként is önmagában is egy boldogságot tud nyújtani, hanem boldog az ő cselekedeteiben olyan dolgokat kezdjek el csinálni, amire az Úr kér. És testvéreim, ahogy mondtam az elején, az Úr nagyon sokszor nem üzen újra, hogyha nem teszem meg azt, amit kért, amire eljuttatott. Boldog az ő cselekedeteiben, amit Krisztus parancsol, azt megteszem. Emlékszünk rá, hogy amikor Jézusnak azt mondja Péter, hogy egész éjszaka nem fogtunk. De mivel te mondod, ezért kivetem a hálót. Péter úgy egy éjszakai virrasztás után olyan szívesen akart melózni, meg szívesen tette mindezt, tudván azt, hogy nappal kisebb az esélye, szinte minimális, hogy oda halak jöjjenek. Nem, de nem azért tette, mert ő annyira felszabadult, boldog ember volt, hogy most ő ezt teheti. Nem, azért volt boldog, mert Jézus kérte. Testvéreim, nagyon fontos, nem azért leszünk boldogok, amit teszünk, ahogy tesszük, amikor tesszük. Azért lehetünk majd boldogok, és azért leszünk benne boldogok, amit teszünk, mert Jézus kérésére tettük. Mert Jézus kérte, hogy tegyük, és mi elkezdjük cselekedni. Higgy Jézus Krisztusban, és bíz benne. Kezd el cselekedni. Mikor kezded? Legtöbb embernek ez a válasza, majd. Nem soká. Valamikor. De az Úr mindig azt mondja, hogyha olyan vagy, aki csak megnézi magát, és megállapítja, hogy hát itt tényleg elég el van koszolódva az arcom, de tovább megy, akkor abból nem lesz áldás. Ne azzal foglalkozzunk elsősorban, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mit vegyünk, mit éljünk át, mert az a világ ezt fogja nekünk nyújtani. Hanem azzal, hogy térj meg most, higgy most, imádkozz most, fogadd el Isten kegyelmét most, és az Úr azt akarja, hogy igaz legyen ránk, azt boldoggá teszi cselekedete. Aki az Isten kérésére cselekszik, azt magát a cselekvés teszi boldoggá. Testvéreim, ilyen cselekvéseink legyenek, hogy ne csupán elméletben, ne csupán a fejünkben legyen meg azt, hogy milyen az Isten követése, hanem kezdjük el cselekedni azt, amit az Úr kér tőlünk. Amen.